Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat, a készülékek előtt Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432, e-mail címünk pedig a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését, ezen belül pedig Máté evangéliumát. Az utóbbi időben már az evangélium utolsó három fejezeténél járunk, amelyben beteljesedik Jézus földi küldetése. Az előző adásban az utolsó vacsoráról beszéltünk. Ott többek között elhangzott, hogy Jézus az utolsó vacsorában adta oda magát számunkra az idők végéig, és ez a tény négy különböző forrásból maradt ránk. Ma a 26. fejezettel folytatjuk, mégpedig az olajfák hegyén történt eseményekkel, ahol több magyarázatra szoruló mondat is elhangzik. Jézustól vegyük hát sorra ezeket. Ma éjszaka minnyájan megbotránkoztok bennem. Mi a mondani valója ennek a kijelentésnek, illetve a szövegben többször is elhangzik a megbotránkozni szó. Ez akkoriban mit jelentett?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szent Máté evangéliumának a szenvedés történeténél tartunk, vagyis a passió elbeszélésénél, ami az evangéliumnak a legősibb hagyományegysége. Még Jeruzsálemben, az ősegyház idején, Krisztus szenvedése, föltámadása utáni évtizedben születik meg ez a nagyon fontos, a keresztények számára megrendítő és a hitük forrását talán leginkább, legmélyebben föltáró elbeszélés eseménysor Jézusnak a keresztjéről és föltámadásáról. Szent Máté itt a Márk evangéliumot követi. A Márk evangélium pedig ezt az ősi jeruzsálemi passió elbeszélést emeli be az evangélium szövegébe. Azt halljuk a passió elbeszélésben Jézus szájából, ezen az éjszakán mindannyian megbotránkoztok bennem. És hát magyar nyelven egy kicsit furcsa talán nekünk ez a megfogalmazás, mert nálunk ez a szó, hogy botrány, megbotránkoztat, olyasmit fejez ki, hogy valaki egy botrányos dolgot csinál, rosszat tesz, és ezen megbotránkoznak mások. Azonban a Biblia nyelveiben a botrány egy kicsikét mást jelent. Görögül ez a szó, hogy botrány vagy megbotránkoztat, így hangzik, hogy skandalon, amiből mi skandalom szavunk is származik. Eredetileg a szó jelentése egy ilyen meghajlított faág volt, vagyis csapda. Skandalon ezt jelentette, csapda. Vagyis olyas valami, ami egy embert váratlanul bűnre csábít, elbotlásra késztet. Valami, ami kísértés, csábítást okoz a számára. Csapda a számára, amibe beleesik. Kő, amiben megbotlik. Héber nyelven pedig a botránynak a szava miksól, a kásáligéből származik, ami elbotlást jelent. A Biblia például ugyanezzel a szóval nagyon határozottan, erősen tiltja azt, hogy bárki is a vak útjába egy követ tegyen, egy ilyen botrány követ, botlás kövét, amin a vak elbotlik. A héber gondolkodásban tehát a botrány egy olyan dolog, egy kőhöz hasonló, ami az embernek az útjába kerül, és elbotlik az útján, elveszíti a hitét. Vagyis egy kicsit más a bibliai botrány fogalom, mint a magyar nyelvünké. A magyar nyelvben valami botrányos, rossz cselekedetet jelent, amin mások megbotránkoznak, és ilyesfajta módon elbotlanak. A Biblia nyelveiben azonban nem feltétlenül egy rossz cselekedetét jelent, hanem bármi olyan dolgot, ami miatt valaki csapdába esik, bűnbe esik, elveszíti a hitét, kísértést vagy csábítást szenved. Jelen esetben a passió történetben a botrány oka Jézus keresztje, az ő szenvedése, a gyöngesége, az, hogy látják a tanítványok vért izzadni, látják azt, ahogyan őt elfogják, és megrendül benne a hitük, hogy ő valóban Isten fia lenne, amikor látják őt a kereszten függeni és aztán meghalni. Mindannyian elfutnak, a hitük összeomlik. Pál apostol egy helyen ezt mondja, Jézus keresztje a zsidóknak botrány, a pogányoknak ostobaság. Nekünk azonban Isten ereje és Isten bölcsessége, mert Isten gyöngesége erősebb az embereknél, Isten balgasága bölcsebb az embereknél. Szent Péter apostol pedig így ír az első levelében. Lám kiválasztott becses szegletkövet rakok le Sionban. Aki hisz benne, az nem val szégyent. Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik. A hitetlenekre ellenben ez vonatkozik. A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. A botlás köve és a botrány sziklája. Megbotlanak rajta, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Miért okoz Jézusnak a keresztje, de általánosabban Jézusnak az eljövetele, élete botlást, botrányt, elbukást? Miért van az, hogy ebből az isteni kiáradó szeretetből az is fakad sokak számára, hogy ebben megbotlanak, hogy ebben nem tudnak hinni? Azért van ez, mert Jézus Istennek a kinyújtott keze felénk, az, akiben ő megjelenik, és vele kapcsolatban szint kell vallania mindenkinek, hogy erre a felém kinyújtott kézre igent mondok-e, elfogadom-e, vagy ellököm magamtól, nem foglalkozom vele. Senki nem maradhat közömbös Jézussal szemben. Azt mondja az Aksimeon a szűzanyának és Szent Józsefnek, jel lesz ő, akinek ellene mondanak. Sokak romlására és sokak föltámadására lesz ő. A te lelkedet is tör járja majd át. Jézusban Isten fénye ragyog föl, és ebben a fényben meglátszik, kitűnik a sötétség is. Hogy mennyire így van ez, talán jól belátjuk a párkapcsolat, az udvarlás, a házasság példáján is. Ott is, ahogyan egy kapcsolat igazán mélyé válik, komolyá, akkor el kell jutnia mind a két félnek odáig, hogy vagy igent, vagy nemet mondjon. Nem térhet ki ez elől, a választás elől. Nem maradhat semleges. Ha valaki azt mondaná egy ilyen komolyra forduló párkapcsolatban, hogy majd meglátom, és ezt mondja évek után, semmit sem akar dönteni. Ezzel tulajdonképpen a legfájdalmasabb nemet mondta ki. Olyasmit mond ki, hogy kellemes nekem ez a kapcsolat, használlak téged, majd esetleg meglátom, de életre szólóan soha. Téged fölvállalni nem akarlak és nem tudlak. Azt az embert, aki végtelen tiszteletet és odaadást érdemelne és követelne, azt az embert nem tudja fölvállalni, rá igent kimondani, nem tud. Soha az egész életét, az egész szívét nem akarja neki odaadni. A semleges válasz néha a legszörnyűbb, a legfájdalmasabb nem. Jézussal szemben ugyanígy van, nem maradhatunk semlegesek. Igent vagy nemet mondunk. Ő Isten felén kinyújtott keze, Isten szeretete, amelyet föltárt, fölkínált a világnak. Ismertem egy fiatal lányt, aki teljesen vallástalan családban nőtt föl, és hát jó barátja lett egy egyházi iskolában végzett és papírokonsággal is rendelkező fiatal embernek. Igen, hamar összeköltöztek a egyházi iskolában végzett gyereknek, ez nagy lelkiismereti problémát nem jelentett, a hitét meg az abból fakadó dolgokat abszolút nem vette komolyan. A lány azonban lassanként becsöppent egy katekumen csoportba, ifjúsági hittanra, és elhatározta, hogy megkeresztelkedik. És a keresztségét halálosan komolyan vette, megértette, a szívébe fogadta a keresztény üzenetet. És hát lassanként rádöbbent arra, hogy az, hogy ők így együtt élnek házasság nélkül, ez nem helyes. És egy-két hónap után mondta a fiúnak, hogy hát nagyon sajnálja, de ő visszaköltözik az édesanyjához. Dönteni kellene. A fiú teljesen föl volt háborodva, hogy ő neki, a vallásos, úgymond fiatalembernek, egy ilyen teljesen ateista közegből jövő lány, pontosan a Biblia alapján, meg a keresztény életszemlélet alapján mondja ezt ki, tombolt a méregtől. Eltelt egy nyár, ősz elején a fiú lassanként rádöbbent, hogy ennek a lánynak teljesen igaza van, hogy neki döntenie kellene. Mellette vagy ellene, életre szólóan, nem játszani kellene vele. Ő itt egy emberrel áll szemben, aki végtelen tiszteletet követel és érdemel. A fiú egy néhány hónappal később eljött a lányhoz, bocsánatot kért. Elkezdett újra komolyan udvarolni, egy fél évvel később megkérte a kezét, aztán még egy évvel később összeházasodtak. Igent vagy nemet kell mondani. Jézus Isten kinyújtott keze, akire válaszolnunk kell. Ilyen értelemben ő a botlás köve. Igent mondhatunk rá, és akkor rá építünk, sziklává lesz, szegletkővé. De ha valaki képtelen erre az igen kimondásra, akkor ez a kő az elbotlását, a bűnbeesését fogja okozni, az ő sötétsége fog föltűnni, kiviláglani a vele való találkozás kapcsán. Ilyen értelemben mondja ezt Jézus, hogy megbotránkoztok bennem az ő keresztjében. Az apostolok képtelenek ekkor még fölfogni a kereszt üzenetét, igazságát. A hitük ezen az éjszakán összeomlik, mind elmenekülnek.
A következő mondattal folytatja Jézus. Írva van, megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai. Akkor hasonlóképpen utal az előzőekre?
Jézus ebben a mondatában megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai, idéz egy profétai jövendőlést. Zakariás proféta könyvének a 13. fejezetében, a 7. versben olvassuk ezt. Kelj fel, kard! Pásztorom és társam ellen. Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. Azt mondja itt a bibliai mondat, a jövendőlés, pásztorom és társam ellen. Döbbenetes ez a megfogalmazás, az élő végtelen Isten azt mondja, hogy társam, vagyis aki legközelebb van, testvérem. Ez a pásztor, akiről szó van, a Messiás, Istennek a társa, a testvére, a fia. Megverem a pásztort, titokzatosan a proféta előrejelzi a Messiás szenvedését. Ahogy Zakariás proféta pontosan a könyvének ebben a részében beszél arról, hogy föltekintenek majd arra, akit keresztül szúrtak. Úgy fogják siratni, mint az elsőszülöttet szokás. Akkor majd kiárasztom Jeruzsálemre a jó indulat, az imádság lelkét. Forrás fakad majd Jeruzsálemben, amelyben megtisztulnak. Vagyis szinte előre látja a keresztet, a Messiást, akit keresztül szúrnak, akinek a szívéből forrás fakad, amelyből megtisztulnak, aki által az imádság, a jó indulat lelke kiárad a világba. Itt is ugyanerről van szó, megverem a pásztort. A pásztor életét adja a juhaiért. Jézus ezt a jövendőlést idézi, megverem a pásztort, ő neki a jó pásztornak meg kell halnia. És a nyáj juhai, az apostolok szétszaladnak. János evangéliumában ugyanez a jövendőlés, ilyen módon hangzik el. Eljön az óra, és már itt is van, amikor szétszélettek, ki a maga útjára. És magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai. Hányszor a nagy keresztény üldözések idején így gondolkodott a gonosz egyházüldöző hatalom, hogy meg kell verni a pásztort, a püspököt, a pápát, elsősorban a pásztort kell megverni, és akkor majd az egész nyáj, az egyház elpusztul, szétszéled. Az első három évszázadban, a nagy kereszténydőzések idején általában mindig legelőször a város püspökét, vagy Róma püspökét fogták el. Az első 300 évben szinte minden pápa vértanú lett. Pápának lenni egy életveszélyes foglalkozás volt. Elsősorban ő rá támadtak, őt akarták elpusztítani. De hát a kommunizmus idején, a diktatúra megszilárdításának az idején ugyanígy volt a volt szocialista országokban. Elfogták Mindszenty bíborost. Megverem a pásztort, és szétszélednek majd a juhok. Lengyelországban Wyszynskit, Erdélyben Márton Áront, Horvátországban Stepinac bíborost, Prágában József Berán bíborost. Krisztus ugyanakkor azt is látja ebben a jövendőlésben, hogy ezáltal fog majd megváltás érkezni a világra. A kereszt által, az ő szenvedése által, ahogy ez a megveretés az életében beteljesedik, üdvösséget hoz a világnak, a megváltás műve valósul meg. Így történt ez az egyházüldözések alatt is. Ezek a szent életű, vértanú püspökök, pápák pontosan a szenvedésük által lettek igazán a nyáj példaképévé. Olyan jó pásztorrá, aki nem fut el, amikor jön a farkas, hanem életét adja az övéért.
A következő Jézus által mondott mondat így szól: de feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába. Mi az értelme Jézus ezen kijelentésének?
Jézus nem csak a keresztről beszél itt, megverem a pásztort és elszélednek a juhok, hanem egyből köti hozzá a föltámadás ígéretét. Ahogy a nagyon sokszor más helyeken is, beszél az emberfia győzelméről, föltámadásáról. Azt mondja, az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de harmadnapra föltámad. Vagy a főpap előtt azt mondja, látni fogjátok az emberfiát, amint eljön majd az ég felhőin. Másutt azt mondja, aki megvall engem az emberek előtt, azt majd az emberfia is megvallja a mennyei atya előtt. Vagy másutt azt mondja az utolsó vacsora végén, nem eszem többet a szőlőtő terméséből, amíg majd az újat nem eszem. Nem iszom a szőlőtő terméséből, amíg majd az újat nem iszom atyám országában. Vagyis Jézus nagyon gyakran utal nem csak a szenvedésére, hanem a megdicsőülésre is, a föltámadásra. Itt is erről van szó, előttetek megyek majd Galileába. Egy kicsit utal arra, hogy a pásztor a nyáj előtt megy, megelőzi őket, vezeti őket. A halálom, a föltámadásom után majd újra az életekre állok. Én leszek Isten új családjának, új népének a pásztor, a vezetője. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. De utal elsősorban arra, hogy föltámad, és majd Galileában viszont látja őket. Ezt mondja a föltámadása után az asszonyoknak: menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak engem. Ezzel kapcsolatban, hogy Galilea, eszünkbe juthat Szent Máté evangéliumának a legeleje, ahol arról hallunk, hogy Jézus Zebulon és Naftali földjén lép föl, ahogyan a próféta Izajás előre megmondta. Zebulon és Naftali földje a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben járt, nagy fényességet lát. És azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek, fényesség támad. Jézus, a világ világossága eljött a földi életnek, az emberi világnak a sötétségébe. Az ő fénye űzte el és győzte le a világ sötétségét. A pogányok Galileájába jött, ahogy jövendölték a proféták. Egy kicsit előre vetíti mindez a pogány missziót. Azt, hogy az övé is, az apostolok mennek majd szerte a világra, hogy továbbadják a hit fényét. Jézus pedig veletek lesz, velük lesz, és a munkájukat áldásával, erejével kíséri. Mennek Galileába, mennek a pogányok közé, Jézus pedig előttük megy. Ahogyan ígérte, veletek vagyok minden nap a világ végéig. Vagy más helyen azt mondta, az Úr pedig velük volt munkájukban, tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Belon Gellért püspökatyának van egy gyönyörű prédikációja erről a mondatról, hogy előttetek megyek majd Galileába. És arról beszél itt, hogy nekünk is van egy Galileánk. A hétköznapi élet, ami normális világunk, amilyen volt a pogányok Galileája, ez a sötétségben ülő nép, a halál árnyékában ülő nép, amikor visszaküldi a tanítványokat Jeruzsálemből, a föltámadással való boldog találkozástól Galileába, egy kicsit ezt is jelenti, küldi az embert, a hívő keresztény embert, az Isten küldi vissza a hétköznapi életébe, a szenvedések közé, a hétköznapi rutin, a rengeteg feladat, kihívások, betegségek, nehézségek közé. Előttetek megyek majd Galileában, nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Isten a problémákat nem veszi el, visszaküld a hétköznapjainkba, de megígéri, hogy velünk lesz. Ahogyan ott van a hánykolódó tengeren, a csónakban, megengedi, hogy a tanítványok átéljék a viharban, az éjszakában a hatalmas félelmet, a halálfélelmet. Ott alszik a csónakban. Nem oldja meg hirtelen a problémát, de velünk van. Pál apostolt nem menti meg a börtöntől, sőt a vértanúságtól. De vele van, ezért tudja Pál apostol boldogan kimondani, hogy számomra az élet Krisztus, a halál nyereség. Egy fiatal lány, aki nem sokkal a megtérése után szklerózis multiplexben szenvedett, nagyon megdöbbent azon, hogy ez történt vele, de néhány nappal a betegség föltűnése után azt mondta a lelke mélyén, hogy Isten az én szívem királya, bármit megtehet. Tegye bátran, amit ő akar. Visszaküld Isten Galileába szenvedések, küszködések, munkánk a hétköznapjaink világába. Nem veszi el tőlünk a keresztet, de azt ígéri, hogy veletek vagyok. Minden nap a világ végéig előttetek, megyek majd Galileába.
Miután ezek a szavak elhangoznak Jézus szájából, Péter elmondja, hogy mindig hű lesz Jézushoz. Jézus pedig előre megmondja neki, hogy Péter meg fogja tagadni. Ennek ellenére Krisztus mégis őt választja a megalakuló egyház fejének. Vajon miért?
Péter a legelső az apostolok közül, mindenütt az apostolok listájának az elején, a 12 név felsorolásának az elején ő áll. Ő az, akinek Jézus ezt a különleges nevet adja, kezdettől fogva Kéfás, vagyis Péter, vagyis Szikla. Ez a név Krisztus előtt nem létezett, ezt ő találja ki, egy ilyen nagyon különleges név, Sziklának, kőnek nevezi előtt. Jézusnak az otthona Péter háza lesz, Kafarnaumban, az a hely, ahol Péter anyósát is meggyógyítja. Azt is halljuk, hogy egy alkalommal hatalmas tömeg gyűlik oda, és négyen hoznak egy bénát, nem tudnak odaférni, fölmennek a lapos tetőre, és kiássák a tetőt, tönkreteszik a házat. Tudták azt, hogy Péter ezen nem fog fölháborodni. Péter befogadta Jézust, és mindazokat, akik Jézussal jöttek, bátran jöhettek hozzá. Ez a ház egy ég felé nyitott ház volt, ez a kibontott tető, mintha ezt is jelképezné. Péter egész életét. Péter Jézusnak a legközelebbi jó barátja, tanítványa, sziklája lett, akire építhet. És hát azt halljuk, hogy a sok-sok csodatétel után, ami történik Jézus nyilvános működésének az elején, a tanítványok úgy nagyon lassan jutnak el a hitre. Jézus egy alkalommal mondja is, hogy még mindig vak a szívetek? Van szemetek, és nem láttok, van fületek, és nem hallotok? És elviszi őket külön, Fülöp Cezáreájának a vidékére, mert őket akarja oktatni, nem a tömeget. És megkérdezi tőlük, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát. Mondanak sok mindent Illésnek, Mózesnek, más prófétának, Jeremiásnak. Aztán kérdezi, hogy hát ti, mit mondotok, ki vagyok, kinek tartotok engem? Senki nem tud válaszolni. Egyes egyedül Péter. Ő mondja azt, hogy te vagy a messiás, a fölkent, a várva várt üdvözítő, akiben beteljesedik minden. Jézus boldog, azt mondja, boldog vagy Simon János fia, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért én is mondom neked, te Péter vagy, az kőszikla. Erre a sziklára építem egyházam, a csak pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. Amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ettől kezdve Jézus, mintha gyökeresen változtatna mindazon, amit addig tett, elsősorban addig a tömegek felé fordult. Innentől nagyon-nagyon sokat foglalkozik a 12 tanítvánnyal. És elkezdi föltárni a szívét. Önmagáról is beszél, a lénye titkáról, arról, hogy benne és által az élő Isten lép a világba, hogy ő majd odaadja az életét, beszél a szenvedéséről, föltámadásáról. Úgy is nevezik a Biblia tudósok ezt, hogy a galileai fordulat. Ettől a hitvallástól, Péter hitvallásától mélyül el az evangélium, és indul el ennek a történetnek a második fő része, ahol egy fokkal mélyebben egészen a szívét tárja föl előttünk az üdvözítő, az Isten fia. Péter egy szangvinikus ember volt. Lángoló szívű, de ez a láng nagyon gyakran szalmaláng volt. Amikor Jézus a vízen jár, akkor nagyon bátran azt mondja, hogy Uram, ha akarod, parancsold meg, és feléd megyek a vízen. És Péter ténylegesen, ahogy Jézus mondja, hogy jöjj, kilép a hajóból. Hatalmas nagy hite van, óriás lelkesedése. És elindul a vízen. Aztán megijed a hullámoktól, és már is süllyed. Jézus elmosolyodik, mondja, miért kételkedtél, kicsiny hitű. Vagy az utolsó vacsorán hogy fogadkozik, hogyha kell, meg is halunk veled együtt. Soha nem tagadlak meg téged. Az életemet adom érted. És aztán elég egy szolgáló, aki fölismeri. És Péter már is esküdözve, átkozódva állítja, hogy Jézus soha nem ismerte. Péter egy szalmaláng ember volt, hirtelen lelkesedő és gyönge. Hirtelen kétségbe is eső, meg is ijedő. Amikor megtagadta a mestert, pontosan akkor viszik át Jézust. Meggyötörten, megalázottan a főpap udvarán. És a tekintetük találkozik. És Jézus tekintete Péternek a szívéig hatol. Péter megrendül, kiszalad az udvarról, és keserves sírásra fakad. Jézus tekintete Pétert szíven találja, átformálja. Végtelen irgalommal bocsát majd meg neki, amikor a tagadás nem is említve, háromszor kérdezi, szeretsz engem jobban, mint ezek? Isten története itt a földön megrendült emberek története. Olyan embereké, mint Ábrahám, aki azt sem tudta, hová kell menni, és mégis boldogan mindent otthagy, kiejt a kezéből és indul. Mint Mózes, aki leveszi a saruit, mert tudja, hogy szent az a hely, ahol áll. Mint Dávid, aki teljes erejéből táncol a frigyláda előtt, nem törődik vele, hogy ki mit gondol. Mint az apostolok, akik mindent otthagynak, pedig alig ismerik még őt. Mint a százados a kereszt alatt, aki látta őt meghalni, és azt mondta, ez valóban Isten fia volt. Mint a pünkösdi tömeg, akik hallják az apostolok ige hirdetését, És ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, fájdalom járta át a szívüket, és aznap mintegy 3000 ember megtért. Isten története itt a földön megrendült emberek története. Péter ilyen volt. Engedte, hogy Jézus tekintete a szívéig hatoljon. Keserves sírásra fakadt. Nem azért lett ő szikla, mert ő annyira erős volt. Péter gyönge, ingatag ember volt. Isten kegyelméből lett ő szikla, és az igen által, amit erre a kegyelemre Péter kimondott. Ő volt az első, aki hitt, aki az életét, a házát teljesen kinyitotta Jézusnak. Az első, aki meglátta az ő személyének, lényének a titkát. Te vagy a Messiás, az üdvözítő. Péterre pontosan ezért történelem épül és egyház. Valóban szikla lesz. Krisztus után 64-ben Rómában majd újra fölállítanak egy keresztet a vatikáni domb melletti cirkuszban. Péter kéri azt, hogy fejjel lefelé állítsák föl, mert nem méltó úgy meghalni, ahogyan a mester, mert ő háromszor megtagadta őt. Péter egy öreg ember hűségével adja oda az életét, miután egy életen át őt szolgálta. Az ő örömhírét hirdette és adta tovább. Valahogyan így van egy házasság, egy család történetében is. A kimondott, visszavonhatatlan igen alkotja azt a sziklát, amire egy család, gyerekek jövője, egy családi otthon fölépül, ahogyan Péter igennyére, mint sziklára épül fel az egyház és a történelem. De éppen így egy papnak, egy szerzetesnek az igenje is sziklává lesz, amire nagyon-nagyon sokan támaszkodhatnak. Plébániák élete, embereknek a nehézségekkel, fájdalmakkal, kihívásokkal való megküzdése épülhet rá. Péter kegyelemből lett az első pápa, az egyháznak a sziklája, az isteni kegyelemre kimondott igen által lett első az apostolok közül, az ősegyház legfőbb elöljárója és pásztora.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk Máté evangéliumának részletes megismerését. Köszönöm Püspök atyának a válaszokat, a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.